Tündérkert. Ajánlók, beszámolók, részletes és élményszerű leírások Erdély ismert és kevésbé ismert túraútjairól, látványosságairól, turisztikai értékeiről.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma egy kivételes alkalom, hogy velem találkoznak ebben a műsorban. Ugyanis Bódi Zsedit kolléganőm, a műsor házigazdája, ma meghívottként lesz jelen. Mivel pár napja tért haza Indiából, szerettük volna kikérdezni tapasztalatairól, benyomásairól, amíg friss az élmény. Bár kevés erre egy műsor, mégis megpróbálunk egy hiteles képet festeni az egyik déli tartomány mindennapjairól, egy igazi indiai lakodalom kulisszatitkairól. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Hogy jött az úti terve India, Bódi Zsedit?
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szia János! Az úti tervbe nagyon váratlanul jött ez az India, habár már be volt ütemezve tavasz óta, ugyanis újra kapcsolatba kerültem egy régi ismerősömmel, volt rádiós kolléganőmmel Kolozsvárról, ugyanis én 5 éve vagyok itt a Marosvásárhelyi Rádiónál, azelőtt Kolozsváron dolgoztam. Ő már rég nem dolgozik a Kolozsvári Rádiónál, de megtaláltuk egymást a Facebookon, és akkor kiderült, hogy neki indiai az élettársa, és Londonban élnek, de nagyon gyakran utaznak le Indiába. Meghívott engem is persze Indiába, ő mindenkit meghív, nagyon kedves nő. El is fogadtam ezt a meghívást, de csak úgy beszéltünk róla, hogy majd egyszer, majd tavasszal, majd ha a monszun időszaka lejár, az esős időszak lejár, majd aztán megejtjük ezt a közös kirándulást. Egyszer csak felhív karácsony előtt, hogy mi lenne, ha most jönnél, mert ugyanis nekem most rendezik meg a lagzimat Indiába, ugyanis Indiában nagyon szigorú szokások vannak, az nem is tudták, hogy ők itt együtt élnek, úgymond. Remélem nem is hallják az anyósék most, mivel eldöntötték, hogy ott is összeházasodnak, akkor engem meghívott a lagziába. És az az érdekes, hogy hiába ott volt a nagy lehetőség, mégis a 10 meghívott közül csak 2 vállaltuk ezt az utat. Tehát így jutottam én ki Indiába.
Neked nagy vágyad volt, amint elmondtad, de ha mondjuk most nem ismerőshöz mentél volna, akkor is valamikor bevállalod ezt az indiai utat?
Hogyha összegyűjtöttem volna annyi pénzt, ugyanis én egy kicsit megrőkönyödéssel láttam a számlát, hogy ez az út Londontól Indiáig és vissza nem kevesebb, mint 977 fontba került. Tehát biztos vannak olyan periódusok, amikor olcsóbb ez az út, tehát ki kell várni és meg kell nézni, és vadászni kell az olcsó repülőjegyeket, mert van ilyen ismerősöm, aki így utazik, hogy mindig lesi, hogy mikor olcsó a repülőjegy, és akkor csap le rá, de most ennyi volt, úgyhogy szerintem ennyi pénzem soha nem lett volna egy utazásra. Bármennyire is szerettem volna, nem hiszem, hogy meg tudtam volna magamnak engedni.
Akkor ezek szerint neked egy jutalomkirándulás volt, ők fizették a költségeket.
Igen, mint meghívottnak és résztvevőnek, ugyanis csak 2 voltunk a menyasszony részéről, és az volt az érdekesség még, hogy ott voltak fehér, kaukázusi fajhoz tartozó turisták, és akkor őket is meghívták a lagziba, hogy ne legyen az, hogy csak az indiai nép vesz részt, és akkor a tömeg azt úgy vette, hogy na hát ezek az európai vendégek.
Te Marosvásárhelyről indultál, de szóba jött már London. Mit kerestél Londonban? Londonon keresztül jutottál el Indiába?
Igen, ők ott élnek Londonban, és akkor onnan utaztunk, tehát én elmentem Londonba egy vízerrel, az a jegy is elég olcsó volt, azt kifogtam, azt én fizettem. Onnan aztán felcihelődtünk, és másnap Indiába utaztunk. Nagyon nehéz volt, tehát nagyon sok álmatlan éjszaka volt benne. Vasárnap értem Londonba, és hétfőn reggel 4-kor fel kellett kelni, hogy induljunk Indiába. Már úgy kezdődött egy álmatlan éjszakával ez az utazás.
A repülő út során voltak-e kételyed, jaj, úristen, odaérünk, mert annyi mindent lehet hallani most a repülőkről, a mai utazásokról, hogy ez történik a világban, az történik a világban. Be voltál leoltva, meg egy csomó ilyen egészségügyi, meg biztonsági dolgokra figyeltél-e indulás előtt?
Az az igazság, hogy ezeken nem gondolkoztam, és én soha nem is szeretek ezeken gondolkozni, meg így elmélyedni abban, hogy mi lesz, hogyha a repülő nem ér oda. A repülő az átszállással megy Indiáig. Mi Londontól Dohaig utaztunk, ott leszálltunk, ez Katárnak a fővárosa, és Dohából utaztunk tovább Kocsinig, az pedig Kerala államnak a legnagyobb tartománya, ez Dél-India. Tehát én csak ott mozogtam, tehát nem mondhatom, hogy láttam Indiát, vagy láttam a Taj Mahalt, vagy a Mumbai-t, a fővárost. Én csak ott lent voltam egy államba, ami Indiának az egyik leggazdagabb állama, tehát ott az iskolázottsági szint is nagy, tehát épp olvastam az interneten, hogy 90%-os az iskolázottság. Az volt az érdekes, de csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy egy nagyon jól öltözött és kedves indiai nő le is szólított és kérdezte tőlem, hogy are you educated, hogy te képzett vagy, mint nő, mert ott náluk az nagy dolog, hogy egy nő képzett legyen, és mondtam, hogy újságíró vagyok, és nagyon jól van akkor, egy szinten vagyunk, mert ő is biznisz asszony volt, és ami a biztonságot illeti, volt egy olyan helyzet a londoni és dohai repülőn, hogy egyszer csak látom, hogy a légi kisasszonyok így egymás közt elkezdenek integetni, hogy menj, ülj le, és néztem, hogy valami baj van, és így a repülő is így elkezdett rászkodni, és akkor volt egy légi kísérő férfi is, egy fiatal ember, és az odaült mellé, mert mellettem volt egy üres hely, pont a legutolsó sorban ültem, és akkor leül, beköti magát, és kérdem tőle, hogy van valami gond? Olyan fura volt nekem, és azt mondja, azt kérte tőlünk a kapitány, hogy üljünk le, és kössük be magunkat. És mondom, és ez mit jelent? Azt mondja, ennyit. Nekik nem szabadott megmondják, hogy az most mit jelent, és azt mondja, nyugodjak meg, nincs semmi baj, ennyit kért tőlük a kapitány, és ők ezt teljesítették. És aztán a repülő egy kicsit még rászkódott, de utána nem lett semmi gond, egy idő után kikötötték magukat, és hátra mentek megint a kabin fele. Lehet, hogy volt egy helyzet, csak mi arról nem szereztünk tudomást.
Meg jó, hogy nem azt adta a tudtondra, hogy mire leírunk a földre, már nem fogod érezni a csattanást. Tehát viccet félretéve, egy kis zene után akkor nézzük meg, hogy milyen is ez az India. Zene előtt feltettem azt a kérdést, hogy ilyenkor beoltod magadat az ottani betegségek, vírusok ellen, vagy valamilyen óvintézkedést életbe léptetsz-e egy-egy ilyen kirándulás előtt?
Beoltani nem oltattam be magam, mert azt mondta a barátnőm, a mennyasszony, hogy nem szükséges abban az államban az oltás. Tehát úgy is jelent meg az interneten, hogy ahol sárga lázveszély van, ott kötelező az oltás, de ezek szerint itt nem volt sárga láz veszély. A másik dolog pedig, hogy mindig kötök egészségügyi biztosítást, mert sose lehet tudni, mikor Magyarországra megyek, akkor is kötök egészségügyi biztosítást, és ez szerintem így egészséges, és ennyi volt az óvintézkedés, amit meghoztam.
Milyen volt, amikor India földjére léptél? Mennyivel másabb világ, mint itt az európai?
Először is nagyon meleg volt, és párás volt a levegő, és ez egy kicsit Tunéziát juttatta eszembe is, Észak-Afrikát, mert ott is volt alkalmam járni, és akkor az olyan jól esett, hogy vére egy ismerős valami, ez tiszta Tunézia, mindig mondtam a menyasszonynak, és nevetett is rajtam, hogy összehasonlítom az afrikai állammal. Azon kívül pedig azt láttam, hogy nagyon kevés a fehér ember, tehát olyan érdekes volt, hogy mentünk, és nem láttunk csak indiaiakat, arabokat, és ilyen burkás hölgyeket, és száriba öltözött nőket, mondjuk ezt, hogy meg kellett szokni a látványt, és aztán ott várt egy nagy elefánt, tehát végül is nem élő elefánt volt, de gyorsan készítettem vele egy fényképet, és mondták, hogy lesz még alkalmam, nem kell izgulni, de nekem az olyan fontos volt, hogy az elefánttal legyen egy fényképen, és aztán vízum szükséges Indiába, tehát ott nagyon szigorúan veszik a beutazást, és leültettek, és elbeszélgettek velem, hogy mit akarok, hol vagyok megszállva, és akkor nem tudtam megmondani, és akkor a vőlegényt kellett kikérdezni, hogy most mondja meg a pontos címet, hogy nehogy azt higgyék, hogy én most el akarok veszni a nagy államba valahol, vagy valami kém vagyok, vagy nem tudom, tehát pontosan meg kellett mondjam, hogy hol fogok lakni ez alatt az idő alatt, és mennyit ülök, mert a vízumot azt áprilisig adták. És áprilisig még visszamehetek. Két beutazást tesz lehetővé ez a vízum, és még az volt érdekes, hogy a vízumot hamar megkaptam, tehát nem kellett rá várni, mert interneten igényeltük, és 6 órán belül megadták.
És áprilisig még visszamész Indiába?
Hát nem, de lehet, hogy szívem szerint visszamennék. Habár nagyon megviselt az út, érződik is, hogy meg vagyok hűlve, de nem hoztam semmiféle vírust, remélem.
Milyen nyelven folyt a társalgás, amikor így kikérdeztek?
Angolul, csak olyan érdekes akcentussal beszélnek, hogy azt is meg kellett szokni. Az ő nyelvük a mandalayam, és olyan akcentussal beszélnek, és egy kicsit olyan érthetetlen, amit mondanak, de miután megszokod, utána már kezded érteni.
Gyakorlatilag melyik településen töltötted ezt a pár napot?
Mankulám nevű településen volt a lagzi, és Munárban voltunk elszállásolva. Ez egy ilyen hegyi üdülőhely, azt mondta a barátnőm, hogy ez Romániában a Sinaiának felelne meg, szép hegyi üdülő, szép szállodákkal. Ott laktunk, még úszómedencéje is volt, és tettünk egy rövid sétát a tea ültetvényeken, meg kárdamon ültetvényeken, az nagyon szép volt, és nem csípett meg semmi. Tehát azon kívül, hogy láttam egy olyan 10 centis százlábút, amint szépen ment át a 100 lábával az úton, azon kívül nem láttam semmit, se kígyót, se semmit, tehát nem volt mitől megijedni ott a kárdamon ültetvényen, mert azok ilyen nagyon magas cserjék, tehát azok alá így be lehet állni, nem olyan alacsony, mint a teja cserje, tehát az így csak térdig ér körülbelül.
Kivel sétáltál végig a településen, a barátnőddel, vagy volt más kísérőt?
Volt még egy hölgy, aki szintén a lagzira jött, és akkor mi hárman sétáltunk, mert ugyebár a vőlegény intézkedett, a lagzit szervezte, és nem is aludhattak egy helyen, mert a szokás vagy a hagyomány nem engedte meg, és akkor mi hárman ott voltunk Munárban a szállodában, csak a lagzira mentünk le a Mankulám nevű településre, azon kívül pedig, amikor megérkeztünk, egy éjszakát ott Kocsinban aludtunk, ahol leszálltunk. Az is egy nagyon érdekes város, ilyen zsúfolt, és majdnem mindenki terepjáróval közlekedik, mert az utak azok szörnyűek. Mondjuk így a városban jók az utak meg a városon kívül, de ahogy haladsz kifele, és mondjuk mész felfele a hegyi üdülők fele, hát szörnyűséges. Tehát olyan kátyuk vannak, hogy itt már ilyen kátyuk nem léteznek nálunk, tehát bárhova mész, szerintem bármilyen kicsi eldugott településre ilyen rossz utakat nem találsz.
Akkor visszaérve Romániába átértékelted az útrendszerünket. Említetted, hogy mindenki terepjáróval közlekedik. Szervezett közlekedési lehetőség nincsen, vagy ha van, akkor olyan, amilyen?
Van robogóval is, nagyon sokan járnak, és azt élveztem, hogy így a hölgyek van, aki úgy üli meg a robogót, mint régen a nemes hölgyek a lovat, tehát így féloldalasan, és akkor fogoznak a férjüknek a vállába. De közben nézik a telefonjukat, nagyon el vannak magukkal, nem érdekli őket semmi, nem félnek, hogy most neki mennek valaminek. A férje ott figyel, és ő meg teljesen megbízik benne. És azon kívül pedig vannak buszok, nagyon sok buszt láttam, és az az érdekessége, telezsúfoltak ezek a buszok is, és a terepjárókba is beül az egész család, tehát van úgy, hogy 10 ülnek egy ilyen terepjárón, tehát többen, mint a hány hely van, a kicsik, a nagyok, mindenki egymás ölébe, és a buszoknak pedig nincsen ablakuk, tehát mert olyan meleg van, nem szükséges, és azon kívül is kell járjon a levegőt. Most tél van, és 30 fok van. Most kezdődik a tavasz tulajdonképpen, lejárt az esős periódus, és 30 fok volt Kocsinban, és ott a hegyekben pedig 24 fok volt, tehát kellemes az időjárás.
Most télen, és nyáron hány fok van?
43, olyasmi, tehát mesélte a barátnőm, hogy 43 fokban látogatták meg a Taj Mahalt, és hogy egyik árnyékból szaladtak a másikba, tehát hogy az kibírhatatlan.
Az indiai szokásokban nyertél-e betekintést, érdekelte, hogy ott hogy élnek, mit illik tudni erről?
Igen, nagyon nyitott szemmel jártam, és megfigyeltem az emberek viselkedését. Azt láttam, hogy a nők általában száriban járnak, ez az ő sajátságos viseletük, de vannak nők, akik úgymond rendes ruhát is felvesznek, de nem éppen európait, ugyanilyen hosszú, és mindig szűk nadrágot vesznek alá, tehát ott úgy illik járni, hogy nem mutasd meg a lábadat. Én is ilyen egész hosszú szoknyában voltam. A férfiak pedig lungit viselnek, de a hagyomány őrző férfiak. Tehát az is egy ilyen téglalap alakú anyag, amit így magukra tekernek, és abban járnak. Persze nagyon sokan nadrágban is járnak, meg modernül öltözködnek, meg láttam lányokat nadrágban is, meg hogy vezették a robogót, de azért inkább a hagyományok uralkodnak. És amit megfigyelhettem, hogy a Lagziban mi történik. Azt mondjuk tudni kell, hogy ez egy katolikus vidék. Általában 3 fő vallás keveredik. Tehát a muzulmánok vannak többségben, utána jönnek a hinduk, és utána a katolikusok. Tehát a katolikusok körülbelül 18%-ban vannak. Az az érdekes, hogy a templomaik is valahogy úgy néznek ki, mint hogyha mecset lenne, és őket így megtérítették, akkor otthon is van egy oltár, vagy ott van Jézus, és tehát így nagyon komolyan veszik ezt. Tehát számukra Jézus az olyan, mint hogyha Buddha lenne, és akkor egy nagy, szép vitrínbe úgy beteszik a kis szobrot, és ott vannak az angyalkák és Mária, tehát ők ezt nagyon-nagyon komolyan veszik. A templomban pedig katolikus szertartás szerint ment az esketés, és az volt az érdekes, hogy nagyon nyitottak. Egy ideig mondta indiai nyelven a pap a szöveget, és úgy ránéz a mennyasszonyra, és azt mondja, hogy igaz, nem értesz semmit, és mondja ő, hogy nem. És akkor átfordította angolra, és utána angolul folyt az egész szertartás, persze az énekek azok ugyanilyen indiai ritmusra, de gondolom, hogy katolikus szövegű énekek, és beszélt ott, hogy a lelket kell szeretni, és nem a testet, meg az arcot, mert minden megcsúnyul, de a lélek a szépül. Szép volt a szövege, nekem is tetszett, csak akkor a végén az hatott meg engem, hogy ugyanazt, hogy hozzá hű leszek, vele megelégszem, ugyanaz az esketési szöveg volt, amit mi is ismerünk itthon. Azt egy kicsit úgy meg is könnyeztem, még úgy hasonlóságokat is felfedeztem, hogy a férfi is fog egy csokrot, nem csak a menyasszony, és a végén a fejére ráterítenek egy ilyen kendőt a menyasszonynak, mikor már lejárt az esketés, és akkor úgy bennem az megfogalmazódott, hogy bekötötték a fejét. Azt a kendőt így a karjára fogja, ugyanúgy, mint a kalotaszegieknél, a karjukon tartanak egy ilyen kendőt. Na, ugyanúgy kellett fogja a menyasszony azt a kendőt, amit előbb a fejére terítettek, utána kivonultak a templomból, és bevonultak az étterembe. Az iskolával szembe volt, írta ott, hogy high school, tehát, hogy középiskola, és szembe volt egy nagy terem, ami úgy nézett ki, mint nálunk egy kultúrterem, hogy volt színpada, és akkor ők ott felvonultak a színpadra, ilyen keretbe ültek be, az már ilyen nagyon indiaias volt, ki volt minden díszítve virágokkal, és akkor ott folyt a fényképezkedés, meg volt egy műsorvezető, aki elmondta mindenkinek, hogy miről van szó, hogy most egy lagziban vagyunk, és ünnepeljük az ifjú párt, és aztán jött a kaja, tehát mi ott ültünk az első sorban, mindent jól láttam, én is fényképeztem, de voltak ilyen profi fényképészek is, és mindenki fényképészkedni akart a menyasszonnyal, meg a vőlegennyel, mert ugyebár, hogy fehér emberrel fényképészkedni nem mindig van erre alkalom.
Az egyházi szertartás előtt voltatok polgári szertartáson is, vagy azt már megoldották Londonba?
Azt már megoldották Londonba, és csak a papírokat vették el, és utána az esketés után így bevonultak egy külön terembe, mielőtt az étterembe mentünk volna, és ott kiállították a papírt. Indiában nem nagyon lehet úgy utazni, hogy egy férfi és egy nő szeretik egymást, és akkor utaznak együtt, és szállodát vesznek ki. Tehát ott nem vehetsz ki közös szobát, hogyha nem vagy megesküdve. Minden övé, ahova mentek, kérték tőlük azelőtt is a londoni papírt, tehát ott nem olyan egyszerű a dolog. És például a kislányok egyáltalán nem járnak diszkóba, vagy valahova, tehát ott nincs ilyen, hogy most bulizunk. Tehát ott, hogyha el is megy moziba, akkor elmennek többen az iskolából, és a fiúk külön iskolába járnak, a lányok külön, tehát eléggé külön tartják őket egymástól. És az volt az érdekes még, hogy oda jött hozzám egy kislány, és azt kérdezte, hogy ez egy megrendezett lagzi, vagy egy szerelem lagzi. Tehát hogy úgy kérdezte, hogy arranged marriage or love marriage. Most ezt nem is tudom, hogy fordítsam le, hogy...
Érdekházasság vagy szerelemből történt házasság.
Igen, igen, és akkor én nem tudtam erre mit válaszoljak, mert hirtelen azt hittem, hogy ő azt kérdi tőlem, hogy előtte együtt laktak Londonban, és Jézus Isten, nehogy valami rosszat mondjak, és eláruljam a menyasszony, akkor inkább azt mondtam, hogy nem értem, de utóbb esett le nekem a tantusz, hogy ott náluk még mindig a fő hangsúly azon van, hogy ha férhez akarnak adni egy lányt, akkor egy házasság közvetítőt megkeresnek, és az keres vőlegényt. Tehát olyan méltó vőlegényt, hogy ugyanolyan státusú legyen, tehát ne legyen se szegényebb, se gazdagabb, hozzáillő, és gondolom, hogy a lány csak el kell fogadja, vagy a szülőkkel elfogadják. Ez pontosan nem tudom, hogy ez még mindig így van, hogy ha a szülők elfogadják, akkor a lány is el kell fogadja. De most már van azért szerelemházasság is, például van olyan, hogy megismerkednek egy munkahelyen. De nincs alkalmuk ismerkedni szórakozó helyeken, tehát ilyen nincs.
Gondolom felmerült benned, hogy még jó, hogy nem Indiába születtem.
Igen. Egy kicsit úgy sajnáltam is őket, hogy szegény leánykák, vajon mi vár rájuk, hogy szerelemházasság vagy érdekházasság.
Akkor nem volt ilyen lánykikérése, ezek a hagyományos itteni előjátékok nem voltak a lakodalmon?
Hát ami volt, volt egy nagy buli, és náluk ez a szokás, hogy mintha egy legény búcsú lett volna előtte való este a vőlegényes háznál, de oda a menyasszony nem megy. Tehát oda a rokonság jön, meg mindenki, akit meghív a vőlegény, de az az érdekessége, hogy legalább 500 ember megfordult a vőlegényes háznál, úgyhogy nekik van egy banánligetük, oda kitettek székeket, és akkor ott szolgálták fel az ételt, és oda jön mindenki, és ott eszik, egy kicsit ott ül, jó kívánságait kifejez, és utána elmegy. És ajándékot meg pénzt nem adnak. Tehát ott nem van, hogy pénzzel kell menni.
Hát akkor mi a haszon belőle?
Az, hogy megtisztelik egymást a részvétellel.
Egy kis zene után akkor tekintsünk be a menübe is, és még néhány érdekességet is megtudhatnak. lakodalomnál maradva, nézzük meg, hogy mit ettetek, mit szolgálnak fel a nász népnek Indiába.
Miután bevonultunk az étterembe, és megtörtént a fényképezkedés, ami utána is zajlott, mert szegény ifjú párt aztán visszaszólították a színpadra, mert mindenki le akarta magát fényképeztetni a vőlegényes a menyasszonnyal. Felszolgálták az ételt. Volt egy nagyon finom leves, az nekem ízlett, mert már nagyon hiányzott a leves, mert én elég leveses vagyok, és úgy már kezdett égni a gyomrom úgy 3 nap után, ami a kínai leveshez hasonlított, amit mi itt megvásárolhatunk a kínai gyors étkezdébe. Kicsit olyan nyúlós volt, de zöldségleves volt, és finom volt az íze. Mondjuk kinézetre nem nézett annyira étvágygerjesztően ki, de azért finom volt, azt megettem. Utána volt vegetáriánus menü külön, és húsos menü.
Gondolom rád való tekintettel.
Nem. Ott az az érdekes, hogy több a vegetáriánus, mint a húsevő, és például a vendéglőkben is úgy van kiírva, hogy non-vegetáriánus és vegetáriánus menü. Tehát nem is úgy írják, hogy húsos, hanem ez nem vegetáriánus. Tárjános. Például, amit láttam, én azt nem kóstoltam meg, volt egy ilyen marhahús, tehát ott lent nem szent állat a tehén, ezek szerint, nem minden államban szent állat a tehén. Nagyon vékonyra volt lereszelve, és úgy volt kisütve, gondolom, olajba, mert olyan volt, mint valami pihe. Tehát nem úgy volt, hogy hús, krumpli, meg nem tudom, tehát ezek így nem divatosak, hanem például volt egy gombás szószos valami, én abból ettem, az nagyon finom volt, és minden nagyon csípős. Tehát az a gomba is egy olyan különleges gomba, ott úgy tűnt nekem, mintha a mi kucsmagombánk lenne, mert olyan recés volt, de nagyon-nagyon-nagyon finom volt, csak kisebb volt. Nagyon csípősen esznek, és nagyon fűszeresen. És egy idő után azért ég a gyomrod, mert már nem bírod ezt a fűszeres kaját, és ha azt is mondod, hogy csak közepesen csípős legyen, akkor is számodra nagyon-nagyon csípős. Tehát ami nagyon csípős, azt nem is tudom elképzelni, hogy milyen lehet.
Ez ilyen svédasztalos lakodalom volt?
Igen, tehát úgy kihoztak különféle tálakba mindenfélét, és akkor te onnan vettél magadnak. És ami az érdekesség, és ami számomra szokatlan volt, és azt nem is tudtam megszokni, hogy ott az emberek kézzel esznek. Tehát ezért mindig nedves szalvát hát hoznak előtte. A repülőn is, mivel hogy egy arab társaság működteti a repülőt, a Katári, ezért mindig nedves szalvétával kezdődik az étkeztetés, és mindenütt külön van kézmosó hely, tehát nem csak fürdőszoba, hanem ahol csak a kezedet moshatod meg. Megmosod a kezedet, és utána kézzel leszel, jobb kézzel. Nekünk persze hoztak villát, meg úgy tettek le villát, hogy aki akar, ehetett villával, és mondjuk úgy az elején élveztem, mert na, érdekes volt, de utána már valahogy nem esett jól. Ha én villához voltam szokva, mert nem esett jól, hogy kézzel legyek. Ja, és vannak ilyen tésztafélék. Például volt egy rétes palacsinta-szerűség, amit én tényleg elneveztem indiai rétes palacsintának, amilyet annak idején a kalotaszegi nagymamám is sütött, hogy így szét lehetett választani, és a rétegek úgy jöttek le róla, ők azt parátának hívják, és az nagyon-nagyon finom volt, tehát az nagyon ízlet, és azt mártogatják egy bizonyos szószba. Mindenféle szósz van, és van fehér szósz, az kókuszszöreszelékkel készül, amit még nagyon szerettem volt, összedarálva spenót, és kókuszreszelék. Azt hittem, hogy az a mi spenótunk, és én majd itthon el fogom készíteni, de mondták, hogy az egy másfajta spenót, és nem lesz soha olyan íze, hiába próbálom én itthon elkészíteni. Veszik azt a tésztafélét, vagy lepényfélét, és azzal úgy felmarkolják azt a reszeléket, és úgy eszik meg.
Gyakorlatilag ez a kenyér helyett van?
Igen, tehát kenyér nincs, hanem ez van. És van ilyen fánk-szerűség, tehát ugyanúgy megvan sütve, mint a fánk, csak így a közepe lyukas, de a tészta meg az állaga ugyanön és pirosra van sűrülve, csak sós. Tehát bele sütik például a hagymát, vagy a paprikát, tehát így látsz benne, hogy vannak ilyen kis zöldségdarabkák, meg murok, meg ilyesmi, és azt is ugyanúgy mártogatják. És nagyon-nagyon sok gyümölcsöt esznek. Tehát így gazdag az asztal, mert utána elvittek a vőlegényes házhoz, és külön megvendégeltek, és ott külön nekünk főztek bizonyos finomságokat. És nagyon gazdag volt az asztal, de nem lehet úgy jól lakni. Tehát mindenből megkóstol egy kicsit, de nem eszel úgy, hogy most jó lakásig. Habár azok a lepényfélék nagyon laktatósak, tehát én meg is híztam, hiába próbáltam kevesen, ott nem volt alkalmam megéhezni, és mondjuk ez úgy hiányzott is egy kicsit, hogy azért az ember jól megéhezik néha, mert annyiszor kínáltak mindennel, és olyan gyakran kellett enni, hogy tényleg nem volt alkalmam megéhezni.
Volt olyan dolog, amit ismertél? Olyan étel,
semmit nem ismertem, az az igazság, és nem is néztem utána. Valaki mondta nekem, amikor készültem Indiába, hogy hát ha jó a gyomrod, akkor menjél, de nem biztos, hogy fogod bírni azt a kaját, mert európai embernek nem nagyon ízlik az a kaja. És mondtam, hogy ó, ez hülyeség, én Tunéziába is ettem sajátságos kajákat, meg a berbereknél, és mindenütt nagyon ízlett minden. Hát nem hiszem, hogy nem fogom szeretni. És biza, az volt a benyomásom, hogy azok a szószok nem mind finomak az én ízlésem szerint. Nem ismert semmit, minden új volt számomra, mondjuk a rétes palacsinta, az úgynevezett paráta, az volt ismerős, mert hasonlított a miénkhez, és ott lehet enni kínait, ilyen kínai laska féleség, amit rizs helyett kérhetünk, azt nagyon szerettem. De ami a specifikus, az övék volt, azt be kell valljam, hogy nem annyira szerettem.
Is éheztünk, annyit ettünk a zene előtt. Egy kicsit arról mesélj, hogy milyen a lakodalmi hangulat, milyen zene van ott, vagy táncolnak-e, vagy hogy folyik le a buli része egy ilyen lakodalomnak?
Számomra az volt a meglepő, hogy buli része nincs. Mindenki csak evett, felkelt, elment. Azt mondták, hogy legalább 1000 vagy 2000 ember megfordulott, mert mindenki jön, kinyilvánítja a jó kívánságait, ebédel, és utána elmegy, hogy adjon helyet a másiknak is. És ezért nagyon-nagyon sokan részt vesznek. A terem az óriási nagy volt, tehát nem akkora volt, mint a mi falusi kultúrházaink, hanem legalább 3-szor akkora, hosszú, széles, és ezért sok ember befér, de azok is mind sorba jöttek, hogy elférhessenek. Zene abszolút nem volt, és tánc se, és ez azért lepett engem meg, mert tudjuk, hogy az indiai filmekben mennyit táncolnak és énekelnek. És a Vandana óta azért egy kicsi idő eltelt, de a filmipar viszont ott nagyon virágzik, mert van ez a Bollywood, és minden államnak megvan a külön Bollywood filmiparja, és mindenütt gyártják a filmeket. Ami pedig a családokat illeti, tehát ott a vőlegényes háznál bemehettem a házukba, ők egy gazdag család, tehát az átlag indiai nem így él, gondolom, de viszont ők is nagyon hagyományőrzőek, ami a családot illeti, tehát a vőlegénynek az öccse ott él a feleségével, a két gyerekével, ott él a nagyapa, az anyukas, az apuka, tehát van egy nagy nappali, ami után következik egy ebédlő, egy függönnyel elszigetelve a kézmosó részt, jobb oldalt a konyha, oda nem mentem be, tehát ott főznek, de az is ilyen modern konyhán nézett ki, és aztán vannak a szobák. A sógornőnek a szobájából, ahol él a férjével és a két gyerekével, ott van csak egy ágy van, ott alusznak, gondolom, mind a négyen, és onnan nyílt a fürdőszoba. Tehát keresztül kellett menni az ő szobájukon, hogy bemenj a fürdőszobába. Aztán azt nem tudom, hogy mindenkinek a szobájába lehetett egy ilyen fürdőszoba, vagy az volt a közös fürdőszoba, ezt nem tudom. De az olyan fura volt nekem, hogy bevittek a fürdőszobába, de közben a fiatal családnak a szobáján kellett keresztül menjél. Az olyan megható volt, hogy volt egy örökbefogadott fogyatékkal élő fiúk, akinek nem tudom, hogy milyen betegsége lehetett, de úgy nem kommunikált senkivel, és rosszul járt, úgy látszott rajta, hogy súlyos fogyatékkal élő fiú, és neki is külön szobája volt, és ott jött-ment, és nem vett tudomást senkiről, és békésen ott élte a kis belső világát, így néz ki egy család. Tehát gondolom, hogy a gazdag családok azért, hogy hálából, hogy az Isten megjutalmazta a gazdagsággal, örökbefogadnak egy gyereket, vagy nem tudom, hogy mi volt, ezt nem is kérdeztem meg, hogy milyen alapon fogadtak örökbe gyereket, és fogyatékkal élőt, ha már nekik volt két fiúk, mert a fiúk sokkal nagyobbak, mint ez a gyerek, tehát ez 13 év körüli.
ezen a településen, ahol jártál, nagyjából mindenki így él, vagy láttál szegényebb sorsban levőket is?
Igen, tehát ott váltakozik a villa, meg gazdag családok portája, az egészen szegény családok is. Így eléggé elszóródva vannak a házak. Azt is olvastam, hogy az egyik faluból átmész a másikba, tehát nincsenek területek mind itt nálunk, hogy mész 5 kilométert és következik a másik, hanem úgy egymás után jönnek, mert mindenkinek a telke ott van a háza körül. És akkor azért kell neki nagyobb terület, tehát két ház közt van egy kis terület, mert hogy ott van a telke is, ott van a banán ültetvénye, vagy a kárdámon ültetvénye, és akkor ezt elválasztja a két házat egymástól. Láttam nagyon-nagyon kicsi viskókat. Nem is volt ablaka, csak egy függöny, mondjuk nem is kellett nekik ablak, mert jár a levegő, nincs meleg, de úgy egy kicsi terasz, és tényleg olyan nagyon-nagyon szegénységbe élhetnek azok az emberek. Voltak, akik így kint voltak a ház előtt is, meg az üzletek is, tehát láttam olyan üzletet, mondjuk, ahol árulják például gázpalackokat, mert ott, hogy fűtés nincs, csak légkondicionálás a gazdagabbaknál, vagy ventilátor. A vőlegényes háznál is ventilátort láttam, nem légkondit. Árulják a gázpalackokat, hogy azzal főznek, tehát nincs ilyen gázvezeték. Voltak olyan szegényes boltok, hogy egy európai ember oda be sem menne vásárolni, vagy voltak ilyen élelmiszer üzletek, hogy láttad, hogy árulják a üdítőket, meg a kekszet, meg ilyesmit, de annyira szegényes üzlet volt, hogy nézted, hogy ez mindjárt összedől az egész, vagy egy eső el fogja vinni, a következő monszun elviszi.
Inni mit ittál?
Attól tényleg féltem, hogy valami bajom lesz, hasmenés vagy valami, de mindig palackozott vizet adtak. Azért a fogamat megmertem mosni a csapvízzel, nem lett semmi bajom, és az ananászlé, az például nagyon finom volt, csak ők nagyon-nagyon megcukrozzák is. Az első ilyen ananászlé után mindig kellett szóljak, hogy ne tegyenek bele cukrot. Tehát biztos nagyon tápláló meg minden, hogyha megvan cukrozva, sok energiát ad nekik, de én mindig cukor nélkül kértem, és néha kérdezték, hogy kérek bele jeget. Kértem, és ugye elgondolkoztam, hogy ez a jég, hogy elolvad, ez nem okoz nekem valami problémát, de szerencsére nem lett ilyen probléma. Tehát nagyon sok ilyen levet ittem. Az almát is például úgy tűnt, hogy nem úgy csavarják ki az alma levet, mint nálunk. Az ő gyümölcsprésük nem olyan, mint a miénk, mert úgy benne marad a rost is mindent. Az egyik lány, aki velünk volt, még a Lagziba, ő is Londonból jött, kérdezte, hogy ezek ledarálták az almát. Tehát olyan sűrű volt, hogy így megittad az almát is egy az egybe.
Mennyire nyitottak az idegenek fele? Ha megláttak, gondolom rácsodálkoztak, de akartak veled kommunikálni, vagy inkább tartózkodtak?
Nagyon-nagyon barátságosak. A Lagziba oda jöttek, úgy négyen, öten anyuka, kislánya, inkább nők, mert a férfiak azok nem mennek oda nőkhöz.
Hál' Istennek vagy? Sajnos.
Hát nem tudom, tehát a férfiak inkább tartózkodóak, mert náluk nem hagyomány az, hogy megérintsd a másikat, egy idegent, vagy megpuszíjál. Tehát én amikor így meg akartam puszilni a vőlegénynek az öcsét, mondjuk a vőlegény az Londonban él, az már megszokta, hogy összepuszilóznak az európaiak, de ő csak úgy kezet rázott meg, visszafogott volt a búcsúzkodáskor is, de a nők azok így jönnek és nézik, hogy rajtad nincsen annyi aranylánc, mert náluk ez ilyen státusz szimbólum, hogy a kicsi-kicsi leánykáknak is aranykarkötőjük van, meg fülbevalójuk, meg aranyláncuk, meg minden, tehát már így fel vannak ruházva, mert ők azzal kell mutassák, hogy ők milyen gazdagok. Kérdezősködtek, hogy mi itt hogy élünk. Az idősebb nők nem tudnak angolul, de a leánykák azok tudnak, tehát az ilyen 13-14 éves leánykákkal lehetett beszélgetni, és akkor ők tolmácsolták a szülőknek. És az volt az érdekes, hogy a nagypapa odajött, és sehogy se értette, hogy ő beszél hozzánk az ő nyelvi, miért nem értjük meg. Tehát azért ezt láttam itt nálunk is az idősebb asszonyoknál falun, hogy például egy román ember megy, ők nem tudnak románul, és akkor próbálnak vele kommunikálni, de azt hiszik, hogyha ők magyarul beszélnek, az a román, aki nem tud egy szót sem magyarul, az meg kell értsen. Tehát az emberi természet szerintem mindenütt egyforma. Tehát ő nem fogta fel, hogy mi nem értjük azt, amit ő mond nekünk az ő nyelvén. Nagyon furcsa volt.
Ah!
Lassan a műsor végéhez közeledünk, tehát alig van pár percünk. Egy kicsit arról beszéljél, hogy végül is azt kaptad Indiától, amire számítottál, vagy nem számítottál semmire, de sokkal gazdagabban tértél vissza élményekben.
Nem azt kaptam, amire számítottam, mivel járok jógára is, tehát egy más képem alakult ki Indiáról, és inkább a hindu világról, és a hinduizmusról, és ezért engem meglepett az, hogy ők katolikusok, meglepett az, hogy ilyen indiai vonású Jézuskákat láttam. A templom belsejében olyan furcsa volt, hogy ott volt Mária és Jézus, és mind a kettőjüknek indiai vonásaik voltak. Egy kicsit a mulatságos is volt. Aztán meglepett az, hogy a tehén az le van vágva, és nem ott sétál, ahogy látjuk a tévében, hogy szent tehén, és nem lehet hozzáérni. Kevés kutyát láttam például, én ilyen állatbarát vagyok, és nem láttam egyetlen macskát sem. A vőlegény házánál sem nem láttam állatot. Se kutya, se macska nem jött oda, pedig ott tárva nyitva volt minden. Tehát ez mondjuk egy kicsit olyan szokatlan volt a számomra. Meglepett az, hogy a szálloda pont olyan, mint a mi szállodánk, csak hogy a konnektor az olyan, mint az angoloknál, mert hogy ugyebár angol gyarmat volt. Az, hogy milyen sok nő már modern életet él, tehát hogy nadrágba jár és robogót vezet, még a hagyományok is milyen szigorúak, és hogyan kötődnek ezek az érdekházasságok. Nagyon sok minden újdonsággal találkoztam. Tehát egy teljes új képpel jöttem haza, ami Indiát illeti.
El tudnád képzelni az életedet Indiába?
Hát nem. Amikor Tunéziában jártam, és Egyiptomban, akkor úgy valahogy szerettem volna ott lakni, mert hogy a tenger, meg az egzotikus világ, meg hogy mindig meleg van, hát az valami fantasztikus, hogy mindig meleg van, és mindig lehet napozni és úszni a tengerbe, és tényleg úgy vágytam arra, hogy ott éljek. Lehet, hogy Tunéziában még mindig jobban el tudnám képzelni az életemet, mint Indiában, de azért Indiában nem tudom, hogy milyen a nyár, tehát azt a 45 fokot nem biztos, hogy kibírnám. Tehát én azért most egy viszonylag barátságosabb klímát találtam ott, és európai ember számára jobban kibírható klímát, és a monszun idején hallottam, hogy olyan nedvesség van, hogy nem száradnak meg a ruháid a házban sem, és ahogy kimész, tiszta vizes lesz mindened, tehát nem hiszem, hogy ezt azért úgy el tudnám viselni. De tapasztalatnak jó volt, tehát nagyon örülök, és hálás vagyok a vendéglátómnak is, és a jó Istennek is, hogy eljutottam oda.
Te éppen karácsonyra voltál Indiába, és szilveszterre hazaértél. Egy kicsit a karácsonyból kaptál, vagy neked elég volt ez az egész lagzizás, és amit itt láttál?
Mondjuk a karácsonyt azért úgy nem tartottuk meg, de mindenütt fel voltak díszítve a szállodák, meg a városok, meg úgy ment a mise, katolikus templomba, pont mikor odaértünk, és ott nekem a szárit vásárolták, és a méterárű üzletbe levették a méretet, mert ott helyben készítették el, mert azt nem lehet csak méretre, tehát nagyon szűk ruha, és azt muszáj mindenkinek méretre készítsék. Szembe volt egy katolikus templom, és énekeltek, és a karácsonyi szertartás folyt a templomba, de olyan, hogy 3 óra múlva is, tehát ott azt hiszem, hogy egész nap folyt a mises, akkor jöttek, mentek az emberek, tehát láttam, hogy karácsony van, és minden üzlet ki volt díszítve, vagy ott volt egy-két csillag, vagy villogtak ott a fények. Volt karácsonyi hangulat, ha bár nem olyan volt, mint nálunk, mert meleg volt, de azért karácsony volt.
A csendeség is elhangzott?
A csendeség azt nem hallottam. Szertartásból valamennyit kifogtam, így fél-fél órát, mert jöttünk, mentünk, és mindig hallottam, hogy énekelnek, de soha nem énekelték a csendeség.
Thank you.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma egy dél-indiai körútra hívtuk Önöket. Meghívottunkkal, Bódi Zsedittel, a műsor házigazdájával próbáltunk hiteles képet festeni az ott élők mindennapjairól, és egy indiai lakodalom kulisszatitkaiba is betekinthettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni, hogy velünk rádióztak. Jövő héten már Bódi Zsedit számít figyelmükre. Maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!